Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán, az aréna mai vendége pedig Fóris György, a Bruxinfo Európai Elemző Központjának igazgatója. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást.
Műsorunkat július 19-én csütörtök délelőtt rögzítjük, így a rádióban felvételről hallják. És ez már csak azért is fontos, mert a témánk az Európai Unió helyzete, jelene, jövője és kapcsolatai, mert arról első körben, hogy csütörtökön a Népszava értesülései szerint kötelezettségszegési eljárást indított, attól függ, hogy ki mikor hallgatja az adást, Magyarország ellen az Európai Bizottság a menekülteket segítő szervezetek ellen kitalált úgynevezett stop soros törvény és a hozzá kapcsolódó alkotmánymódosítás miatt. Emellett a brüsszeli testület Európai Uniós bírósági szakaszba lépteti tovább a magyarországi menekültügyi szabályozás miatt még 2015-ben indított kötelezettségszegési eljárást, mivel abban nem kapott Budapestről kielégítő válaszokat. Néhány héttel ezelőtt fogadták ezt az előbb idézett jogszabálycsomagot, valamint történt meg az alkotmánymódosítás. Ennyi idő elég volt Brüsszel vagy a bizottság számára, hogy eljárást indítson?
A kötelezettségszegési eljárásoknál viszonylag egyszerű a képlet. Itt, ha úgy tetszik, akkor a bizottság, mint a szerződés őre egy új joganyagnál, nemzetállami joganyagnál a problémásnak tűnő számára, a problémásnak tűnő részeket, kitételeket, célokat összeveti az alapszerződésben kimutatható jelenlévő előírásokkal, és ha eltérést lát, akkor a szóvá teszi. Mivel itt nem egy nagy átfogó alkotmánymódosításról volt szó, szakértői szinten ez nem lehetetlen, hogy néhány hét alatt beazonosították azt a néhány pontot, ahol nekik kifogásuk van. Ezt azért fogalmazok így, mert más helyen, például egy európai parlamenti állásfoglalásnál egy kormányzati politika egészét elítélő határozatok szoknak vagy tudnak születni. Ott természetesen más a helyzet, az feltételez egy nagyon alapos és részletes és időben elhúzódó hosszú felmérést. Itt, mint mondom, jogi szövegek összehasonlításáról kellett, hogy szó legyen.
De ugye volt még ez a stop soros törvénycsomag, illetve a bírósági szakba való átültetés is. Hogyan történik ennek a menete egy ilyen eljárásnak, mind a bíróságinak, mind a kötelezettségszegési eljárásnak?
Teljesen függetlenek egymástól, itt teljesen véletlen időbeni egybeesésről van szó. Az Európai Bizottság, mint mondtam, hivatalból köteles figyelni azt, hogy a tagországi jogalkotásnál vélelmezhető eltérés az alapszerződésben foglaltaktól, bármilyen témáról legyen szó, ez lehet a szennyvíztisztítók ellenőrzése is, és ha úgy látja, vagy úgy értesült, és ez megvizsgálta, és így találta, hogy van eltérés, akkor először is küld egy értesítést az adott országban, amiben jelzi, hogy itt problémát lát. Általában egy hónapos határidő van, amikor a tagország válaszolhat rá, és megindokolhatja, hogy miért úgy van az, ami van, és hogy szerinte is van eltérés, vagy nincs. Ha a tagország úgy dönt, hogy ragaszkodik ahhoz, amit ő bevezetett, akkor a bizottság küld most már egy második felszólítást, amiben megindokolja, hogy már pedig szerintem miért van igenis eltérés ezen és ezen a ponton. És most már egy újabb határidőre, egy vagy két hónapon belülre előírja, hogy igenis ezen tessék változtatni, mert én, mint szerződésőr úgy látom, hogy te itt szerződést sértesz. Ha a tagország ekkor sem változtat szerződést, akkor attól függően, hogy milyen dossziéről van szó, hogy ha versenyszabályozás, akkor ahhoz a bizottságnak saját hatáskörben van lehetősége szankcionálni. Egyébként pedig akkor az egész dossziét az Európai Bíróság elé terjeszti, ahol a bírók különben ugyanezt a folyamatot fogják végigjátszani, tehát ők is a maguk jogi tudásával és szerződésbeli tapasztalatukkal össze fogják vetni az országi történést, meg a létező összes írásos joganyagot, meghallgatják a feleket, szóval ez egy szabályos per, ami elég hosszú, tehát egyáltalán nem véletlen, hogy például a menekültekkel való bánásmóddal kapcsolatos, egyébként valamennyi országra vonatkozó jogszabály végrehajtásánál Magyarország ügye most jutott el odáig, hogy a bíróság újat lépett. Erre mondom azt, hogy ez időben csak egybeesett. Amikor a bíróság elkezdte ezt az eljárást Magyarországról, akkor még nem tudták, hogy lesz stopsoros.
Sok esetben azt szokták mondani a magyar kormányzat vagy kormánypártok részéről, hogy Brüsszel kipécézett minket és minket támad a menekültügyi eljárások, illetve döntések miatt. Ilyen kötelezettségszegési eljárás mennyi van nagyjából most az Európai Unióban? Egyáltalán indítanak-e másokkal szemben is hasonlókat?
Hát a menekültek gyermekekkel kapcsolatos bánásmód esetében elég sok ország késedelemben van. Ez tulajdonképpen késedelem. Tehát annak idején ezt a jogszabályt a miniszterek elfogadták, tehát az Európai Tanács megfelelő többséggel ezt megszavazta. Ezek nem feltétlenül ördögtől való elrugaszkodott dolgok, tehát itt nem befogadási döntésekről van szó, hanem csak egyszerűen arról, hogy milyen jogokat illik, vagy szükséges biztosítani az egyébként őrizetbe, vagy hát legalábbis elkülönítésben lévő menekülteknek, ha úgy adódik, akkor jogi képviselethez való jog, tolmácshoz való jog, meg hasonló. Itt az volt az elképzelés, még a menekültválság kirobbanása idején 15-ben, hogy azért ez történjen viszonylag harmonizáltan egyformán minden országban, de valóban nem minden ország hajtotta ezt végre, úgyhogy nem Magyarország az egyetlen, amelyik ellen ilyen eset, egy ilyen eljárás eljuthat akár ebbe a fázisba is, attól függően, hogy ki mennyi idő alatt éri utalmat.
És a kötelezettségszegési eljárás, mert az akár utalhat politikai indítékokra is.
Na most itt mondjunk két dolgot. A kötelezettségszegési eljárás, tehát ugye most ez a stopcsoros. Kötelezettségszegési eljárásnál inkább onnan indítok. Egy ország ellen jellemzően kétféle szempontból szoktak eljárni. Politikai alapon vagy jogi alapon. Politikai alapon nem annyira a bizottság, bizottságnak is lenne rá bizonyos fokú mandátuma, mert mint a szerződés őre, a szerződésben vannak alapvetések, meg értékek, és attól is el lehet térni. De jellemzően politikai alapon főleg az Európai Parlament támad. Az Európai Parlament egy jellemzően politikai gyülekező hely, ahol pártok vannak, és pártpolitizálnak, és ideológiai és meggyőződésbeli szempontok csapnak össze.
Lásd szargentini jelentést.
Pontosan. Ezeknek a parlamenti vitáknak a konklúziója egy politikai állásfoglalás, egy politikai vélemény, amiben szükségszerűen többnyire mindig sok a szubjektív, vagy többféleképpen értelmezhető elem. Egyébként annak következményei is inkább politikaiak, adott esetben, hogyha egy többségi határozat születik, az megcímkéz országot, de nincsen semmilyen jogszabályi következménye. Egyetlen kicsit ütősebb következménye egy parlamenti politikai fellépésnek az lehet, hogyha felszorítják, vagy felkérik az Európai Tanácsot, hogy az úgynevezett hetedik cikk alapján ők vélelmeznek tartós, rendszer szintű, súlyos jogállami sérelmeket, és hogy ezt az Európai Tanács vizsgálja meg, de még akkor sem köteles az Európai Tanács ezt befogadni, és egyáltalán akkor egy újabb eljárás indul már azon a szinten, szóval a parlament ilyen szempontból inkább egy politikai játéktér. Az Európai Bizottság jellemzően felügyel közel 100 000 oldalnyi joganyag felett, amiben a vegyüzemek működtetésétől kezdve az egészségügyi szabványokig minden benne van, amiben megállapodott a 28 ország. Elkezdték végrehajtani, a bizottság dolga pedig, hogy felügyel, hogy ezt tényleg végrehajtják-e, vagy úgy hagyják-e végre. Vagy ha hoz egy újabb törvényt az ország, akkor az összhangban van-e, vagy nincs. És amikor úgy érzi, hogy nincs ilyen, akkor indít kötelezettségszegési eljárást. Ezt csak arra mondom, hogy ha a bizottság itt ezen a ponton például a stopsorosnál kötelezettségszegési eljárást indított, ugye a beszélgetésünk idején még nem tudjuk a pontos tartalmát ennek az eljárásnak, akkor abban szükségszerűen kerül legyenek olyan beazonosított, egészen szóhasználatig beazonosított apró konkrét utalások, ami alapján a bizottság vélelmez valamilyen szerződésbeli eltérést. Ha emlékszünk rá, a média törvényt is nagy általános visszhang és bizonyos oldalakon felháborodás vagy elutasítás fogadta, de a bizottság nem olyan alapon indított eljárás Magyarországgal, hogy ez csúnya dolog, hanem ki tudott mutatni benne 2-3 olyan konkrétumot, ami alapján azt lehetett mondani, hogy ez létező média működésre vonatkozó eljárásokat, például külföldi média vállalatok magyarországi működését tudja korlátozni, és ezért a szerződést ért. Tehát a mostani esetben is szükségszerű, hogy ilyenről legyen szó, mert még egyszer mondom, itt most nem egy politikai megcímkézésről vagy ennyiről van szó, hanem egy vélelmezett szerződés eltérésről.
Sok részből áll az Európai Unió, az előbbi percekben beszéltünk a bizottságról, a parlamentről, most mégis összességében egy átfogó kérdést szeretnék feltenni, amiről talán órákig is lehet beszélni. Hol tart most az Európai Unió, és most néhány hívószót azért mégiscsak felvetek. Brexit, az amerikai elnök az Egyesült Államok legnagyobb ellenségének tartja, és büntetővámokkal sújtja a közösséget. Az orosz elnök és a titkosszolgálatok is úgymond akcióznak a közösség területén. Migrációs válság, egyes olasz vezetők szerint az euró sem úgy működik, ahogy kellene, és sorolhatnák még sokáig. Hol tart most az EU?
Egy eléggé átfogó, globálisan hierarchizált válságkörnyezetben van, amire az a jellemző, hogy nyakába esett egy csomó tőle független, nagyon súlyos változás és kihívás, mert az, hogy a menekültek elindultak, hogy elindultak, és most erre teszem a hangsúlyt, a klímaváltozás miatt, a szíriai háború miatt, bármi miatt, az teljesen független az EU-tól, és ha nem lenne EU, akkor is elindultak volna. Hogy meddig jutottak el, hogyan és milyen körülmények között, abban már lehet EU részvény is, de hogy elindultak, az nem. Tehát ez egy külső bezuhanás volt, de ugyanígy mondhatnánk a sokszor kitárgyalt pénzügyi válságot is, ahol az, hogy Amerikában volt egy szuperliberalizált pénzpiaci rendszer, és ott ki tudott alakulni egy minden fedezet nélküli ingatlan buborék, jelzálók, hitelbuborék, ami aztán összeomlott, ez megint. Nem, hogyha euró nincs, de még hogyha Európai Unió sincs, akkor is megtörtént volna, és akkor is ugyanúgy helyben hagyott volna nagyon sok európai pénzügyi érdekeltség. Tehát erre mondom azt, hogy van egy külső behatás. Na most ennek többféle következménye van. Értelemszerűen az Európai Unió sem szent, nagyon sok belső rendszer hibája is volt. De ezek egyrészt nem feltétlen volt látható. Nem volt látható az, hogy gond, hogyha az euró mögött nincsenek válságkezelő mechanizmusok, nincsenek válságkezelő pénzek. Vagy gond, hogyha a határok átjárhatók belül, de nincs külső együttes határőrség. Nincs közös menekültügyi politika, mert nincs mindmáig, nincs olyan közös rendszer, ami hasonlatos lenne a közös agrárpolitikához, vagy a közös kereskedelmi politikához, viták vannak a tagországok között. Tehát elindultak olyan belső fejlődések, amelyek mögött viszont nem voltak a rendszerbeli biztosítékok, ezt nevezem rendszerhibának. Most aztán jön rá harmadiknak még egy olyan is, hogy egyébként is elindult egy korrózió, egy megosztottság az Európai Unión belül. Jellemzően az új tagországok, főleg a kelet-európaiak nem mindenben sikeresen élték meg ezt az Európai Uniós tagságot idáig. Nagyon sok minden nem vált valóra abból, amit vártak. A pénzes borítékok érkeznek, de azért szembesülni kellett azzal is, hogy ez egy kőkemény, szuperszervezett kapitalizmus ez a közös piac, ahol lehet pofonokat kapni, ahol csődbe lehet jutni, ahol be tudnak jönni a nagy multik, és tarolni tudnak, és ez nem tetszik. Egyébként bizonyos szempontból érthetően. Na most, ha ezeket mind összerakom, akkor látjuk azt, hogy egyfelől vannak olyan válságok, amelyek fölgyújtják a házat és tüzet kell oltani, és vannak olyan felismerések, mint az említett rendszerhibák, amik viszont arra intenek, hogy át kellene építeni a házat, hogy ez a jövőben ne történjen meg, magyarul a védettséget fokozni kellene. A probléma csak az, hogy ezt sokkal nehezebb közegben próbálja az EU csinálni, éppen az említett megosztottság miatt is. Általában azt lehet ma mondani, hogy euróatlanti méretekben, tehát globális ipari centrumi méretekben kétféle iskola kezd kialakulni ezekre a újonnan keletkezett súlyos válságtünetekre. Van az autokratább, protekcionistább, nacionalizálóbb iskola, a Trump vonal tipikusan ezt szimbolizálja, és van a nyitottság megőrzése mellett inkább például piacliberalizálásba szabályozottan és tanulva, de előre menekülni akaró másik iskola. Ha nagyon leegyszerűsítünk, azt mondanám, hogy itt a törésvonal Európa és Amerika között, de még csak ez sem igaz, mert ezek már megjelentek Európán belül is. Tehát Európán belül is vannak olyan országok, amelyek például az olasz kormány most már a maga politikájával, ami kormányzati szinten ült oda az Európai Uniós döntéshoz asztalához, és ők is inkább már ezt a politikát képviselik, meg ez nem sok tekintetben hasonló a visegrádi országok fellépése is. Tehát ezért nehéz kihordani új közös megoldást, tulajdonképpen a jövő kérdése, és nagyon csodálkozik, ha bárki tudná erre a választ, mert ez politikai erőviszonyoktól ugyanúgy függ, mint a külső környezet változásától, hogy melyik iskola válik majd dominánsá. A közös megoldásokból visszavevő nacionalistább, nemzeti protekcionistább, vagy pedig a föderalisztikusabb megoldásban gondolkodóké.
Ugye ha a válságok sorát vesszük, akkor az újkori történelem, hogyha lehet így fogalmazni, az elmúlt 10-20 évről első nagy ilyen krízise az a pénzügyi válság volt, amit te is említettél, mint egy 10 évvel ezelőtt. Azt mennyire kezelte akkor a folyamatában jól az Európai Unió, és azt követően? Tehát a rendszert mennyire igazította az ott akkori fejleményekhez, illetve okokhoz és kiváltó okokhoz?
Ez persze azt is, hogy kinek a szemszögéből nézzük, görög szemszögből nagyon fájdalmasan kezelte. Ugyanakkor viszont most visszatérve a induló kérdéshez, az Európai Uniós rendszerhibák tekintetében, hogy tudnék az eurót úgy indították el, hogy rengeteg alapja nem volt még meg, mert hiszen nem volt meg rá politikai akarat és lehetőség, hogy a maga idején ezt megteremtsék még Helmut Kohli.
És kvázi itt az euróválság, vagy pontosabban a pénzügyi válságnál buktak ezek ki, ezek a hibák?
Pontosan, ezek csontvázak voltak, amíg már voltak a szekrénybe. Feltételezéseken alapult az euró működése. Ugye egy közös pénz feltételezi azt, hogy mögötte van egy közös költségvetés, van egy közös kincstár, van egy közös pénzügyminiszter, van egy közös kötvény és egyebek. Ezek mind nem léteztek, hanem volt egy pénz, és ma már van 19 nemzeti gazdaság mögötte, és 19 nemzeti bank mögötte. Jó, a pénz kibocsátását az Európai Központi Bank csinálja, de minden másban egyébként önálló nemzetállami politikák vannak, amiket viszont valahogy koordinálni és harmonizálni és egybe terelni kell. Amikor elindították 9-en, majd 11-en az eurót, akkor még egy vélelmezés volt, hogy ezt többé-kevésbé meg lesz mindig az akarat, hogy egy irányba húzzanak, ha kell. Egyébként pedig úgyis viszonylag egyforma a gazdasági nívón állnak, nincs nagy diszonancia, fog tudni ez működni. Na most az euróválság és a görög válság ironikus módon tulajdonképpen jót tett az eurónak. Szemben a menekült válsággal, ami akár sokak szerint még szét is verhet mindent, az euróválság meglepően rövid idő alatt rendkívül bonyolult döntéseket keresztül tudott vinni. Elkezdték az országok bepótolni azt, ami hiányzott. Létrejöttek olyan felügyeleti mechanizmusok, amik figyelik az esetleges potenciális veszélyeket, megteremtettek nagyon masszív, most már egészen jól működő pénzügyi alapokat, amelyek közbe tudnak lépni, és a szükséges szankciókat kezdtek el kidolgozni olyan esetekre, hogyha valahol az eltérés olyan kritikus, hogy ez a közös pénz veszélyezteti, és egy csomó dolog, ami nem létezett korábban, tulajdonképpen egyfajta európai makrogazdasági gazdasági unió kezdett kialakulni, ami elképzelhetetlen volt 15 évvel ezelőtt, hogy erről a tagországok valahogy is lemondanak. Lám, most minimum az euróba benne levők elég nagy mértékben, de a többiek is valamilyen fokon követve ezt megtörtént, és ezt, ha úgy teszik, akkor idézőjelben mondom, a válságnak volt köszönhető.
Reakciókat tekintve mi a különbség a pénzügyi válság kezelése, illetve a migrációs válsághoz való viszonyulás között?
Hát még a pénzügyi válságnál is azért azt tegyük hozzá, hogy a folyamat nem zárult le, amikor már kezdtek konszolidálódni a helyzetek, és már nem állt fent közvetlen veszélyként bedőlés, pláne nem nagy tagországi bedőlés, teszem hozzá, hogy ennek a veszélye most megint visszatért az olasz kormánnyal, ha és amikor az olasz európolitika úgy változik, hogy az előidézhet ilyet, akkor előidézhet ilyet. Tehát amikor a közvetlen veszély eltűnt, a tűz elaludt, akkor azért ekkor elindított folyamatok következetes befejezésében már belépett egy bizonytalanság, egy nézetkülönbség. Ugye létrejött egy bankszanálási, bankuniós, bankfelügyeleti rendszer, de a betétgarancia rendszer, ahol egymás betételjére kellene EU szinten is felelősséget vállalni, az azért nem állt fel, és itt a nettó befizetők húzakodásáról van szó. Nem kizárt, hogy valamilyen formában ez létre fog jönni, ők valószínűleg újabb feltételeket szabnak még ezt. Zárjuk ezt tétlen, csak azért mondtam, hogy azért nem annyira rózsaszín a dolog, hogy az mindent megoldott, elindított valamit, és pozitív irányba, építő irányba indított el. A menekültválság nem építő irányba indított el. A menekültválság egyik legkarakterisztikusabb jellemzője pontosan az volt, hogy miközben mindenki az EU-ra mutogatott, hogy nem oldja meg ezt a menekült kérdést, és hogy kudarcot vallott az EU menekültügyi politikája. Az esetek nagy többségében nem tudatosult, nem is tudták, hogy nem az, hogy kudarcot vallott, hanem nincs. Európai Uniós menekültügyi politika, közös menekültügyi politika nincs, most csinálják. És tulajdonképpen a tétje is ma az, hogy a menekültek kezelése jelentős rész megmarad nemzetállami hatáskörben, vagy pedig kialakulnak olyan közös pénzkezeléséhez hasonló közös mechanizmusok, intézmények, költségvetés, felügyeleti szervezetek, felelősök, amik már valahol közös menekült politikává tehetik ezt az egészet. Ez például a mai viták, mondjuk a Dublini rendszer reformjában pontosan ezt célozzák, hogy ez eldőljön. Nem tudott még eldőlni, 3 év után sem tudott eldőlni, ami azt jelenti az én olvasatomban, hogy a menekült ügyben Euróban tag nemzetországi vitatkozás folyik mindmáig, nem pedig közös EU politika, ami így vagy úgy működik, vagy nem működik.
Egyébként ideológiai, politikai különbség van-e Kelet, illetve Nyugat-Európa között a migrációs válságot illetően?
Hát a legfontosabb különbség egy más törésvonal mentén van, de visszatérek erre is, mivel, ahogy mondtam, itt elsősorban arról van szó, hogy az Európai Unióban jelenlévő, de amúgy európai nemzetállamok reakciója dominánsak, ez attól is, hogy ki milyen helyzetben van. Más helyzetben van egy frontország, ahova szükségszerűen érkeznek, mert ott tudnak érintkezni először az Európai Unióban. Más helyzetben van egy célország, ahova menni akarnak. Más helyzetben van egy tranzitország, amin csak átlábalnak, és más helyzetben van egy olyan ország, akit ez soha nem érint. Írország valószínűleg nem nagyon van gondba a menekült válság miatt. Tehát már itt azért van egy helyzetből adódó eltérés a lehetséges szempontok között.
Mégis sok esetben a tranzitországok háborognak a legjobban.
Igen, de itt jön be azért, amit a kérdésben elhangzott, hogy keleti, nem keleti, hogy a főleg leghangosabban tiltakozó közép-európai országok esetében van sok szempontból egy nagyon fontos eltérés, a különböző helyzetű nyugatiakhoz képest. A kelet-európai országok soha nem voltak gyarmattartók. Ennek többféle következménye is van. Nincs bűntudatuk a korábbi gyarmatokkal szemben, nincs bűntudatuk a évszázadok alatt kialakított olyan negatív gazdasági viszonyrendszer miatt, ami miatt perifériális helyzetben maradtak ezek a szegény országok. Továbbá nincs kulturális élményük abban, amiben egy gyarmattartó ország, még egy olyan kicsi is, mint Belgium, ahol én élek, nem úgy tekint afrikai országokra, mint valami távoli gyarmatra, hanem mint mi Erdélyre szinte. Tehát ez neki egy természetes élettér, ahol neki alkalmasint generációk éltek a család legkülönböző tagjai közül, mert ott végeztek munkát, oda jártak iskolába. Tehát más a viszonyuk egy egyébként más etnikumú színű kultúrájú néppel szembe. Kelet-Európának, Közép-Európának ilyen élménye nincsen. Következésképpen amikor most még egy szempont van, ez egy más jellegű, a nyugat-európai országok azért jellemzően gazdagok, ami azért kitermel egy olyan luxust, hogy nem annyira a saját pillanatnyi gondjaikkal kell napi szinten vergődniük, hanem egy kicsit bőkezibben tudnak a világ felé kitekinteni, és például ez a humanitárius reflex sokkal kiterjedtebb, és adott esetben a priori tud lenni, mint az adott esetben még mindig egyéni és közösségi szinten a megkapaszkodás, felzárkózás gondjával élő kelet-európai
között. Tehát nem lehet azt mondani, hogy elveszik a munkátokat.
Például. Ha mindezeket összerakom, akkor érthetővé válik az, hogy Kelet-Európa számára az elzárkózás, a kívülről szemlélés sokkal automatikusabb és belülről jövőbb és hirtelenebb reflex volt, mint mondjuk Nyugat-Európában, ahol először meg kellett tapasztalni, hogy megjelenik egy millió ember, és ennek mi a következménye, hogy nem feltétlenül ugyanaz a következménye, mint korábbi menekült válságoknál. Mert ez is egy nagy különbség. Nyugaton volt már korábban is menekült válság, a délszláv háború idején, 90-es években szintén százezrek mentek el nyugatra.
És egyébként Magyarország 1999-ben például fogadott is be menekülteket nagyon sokan.
Nem olyan nagy számban egyébként. De minden esetre akkor tudni lehetett, hogy azok az emberek nagy része aztán hazament. De itt megállapodási része volt, hogy ezeket vissza kell fogadni, megélhetést kell biztosítani, lehet, hogy az ingatlanokat vissza kell kapni, stb. És nagyon sokan hazamentek. Volt egy ilyen naivitás a mostani menekült válságban is, hogy hát igen, most közel-keleten, közép-keleten kitört egy újabb káosz, szerencsétlenek fenetiket keresnek, de majd hazamennek. Időbe tellett, míg leesett, hogy itt azért másról is van szó, és ettől bonyolult végképp a dolog, hogy ez is van. Tehát van, aki tényleg az élete védelmébe menekül, de egyébként elindult egy egész más okokon alapuló népvándorlás is.
Ezek az identitásbeli különbségek is megmerevíthetik az álláspontokat középtávon is adott esetben?
Mindenképpen. Mindenképpen. Ha valami ezt oldani tudja, akkor az, hogy ha ez egy közösség, akkor a közösség különböző tagjai elvben elvárhatják, hogy olyan esetben is valamilyen fokon segítsük egymást, hogyha az, ami saját szándékainkkal nem feltétlenül egyezik. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor igenis be kell fogadni sok ezer menekültet, de például könnyíteni kell tudni azokon, akiknek viszont földrajzi adottság, hogy oda esnek be tízezrek. És ha úgy érzi az utóbbi, hogy az előbbi rá se pipál, akkor az tud rombolni olyan együttműködési készséget, kompromisszumépítő készséget, ami viszont minden más ügyre, amiben lennének közös érdekek, károsan és rombolóan tudhatni.
Csak kérdés az, hogy hogyan látják ezt a közösséget, illetve a jövőjét Budapesten, Varsóban, Párizsban vagy Berlinben?
Hát ez már politikai kérdés.
Forris György, a Bruxinfo Európai Elemző Központjának igazgatója, az Inforádió arénájának a vendége. A hírek után folytatjuk.